Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából van elegendő pedagógus, hangzott el Nyíregyházán. A Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola is készül a tanévre. Portré Biennáli megrendezésére készül a 60-i galéria. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Van megfelelő számú pedagógus Magyarországon, és az utánpótlásuk is biztosított, jelentette ki Balatoni Katalin tegnap Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakmai tanévnyitó konferencián. A miniszterelnöki biztos ismertette, idén augusztusban már 2000-rel több tanár van a pályán, mint a múlt év ugyanezen időszakában. Végleges statisztikai eredmények ugyancsak októberben lesznek, de biztosabban, hogy az akkori adatokban még nagyobb lesz a növekedés. A pedagógusok béremelését továbbra is fenntartja a kormány, és a 2024-ben elkezdett munkát egészen 2031-ig folytatják. Megjegyezte, ezt a projektet az Európai Unióval társfinanszírozásban viszi véghez a kormány, mintegy 12%-a uniós, a fennmaradó része pedig hazai forrásból valósul meg. Kovács Ferenc polgármester köszöntőjében egyebek mellett azt mondta, a nyíregyházi konferencia kifejezi azt a közös felelősséget, amelyet a résztvevők a gyermekeik, a város és a vármegye jövője iránt éreznek. Nyíregyháza önkormányzata az elmúlt 15 évben fejlesztési programjaival is nagy figyelmet fordított az oktatási intézményekre. Közölte, folytatják az óvodák, iskolák infrastruktúrájának fejlesztését Nyíregyházán és a térségben egyaránt. A közelgő tanévkezdése készülve kommunikációs tréningen vettek részt a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusai és dolgozói. Az egynapos interaktív foglalkozás célja az egymással, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikáció segítése és fejlesztése volt. A tréningről dr. Habil Mészáros Aranka trénert, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensét, tudósítónk Koleszár Krisztián kérdezte.
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárainak, munkatársainak volt mai kommunikációs tréning, ugye ez egy egynapos foglalkozás volt. Mi az, amit ennyi idő alatt ki lehet emelni, vagy mik a legfontosabbak?
Hát amire én szerettem volna mindenképpen kihegyezni ezeket a dolgokat, hogy ahhoz, hogy konfliktusmentesebbek legyünk, bizonyos megállapodásokra van szükség, ugye ezeket szépen végigvettük, illetve a tanári kar fog még ezen a témán tovább dolgozni. Ami nagyon lényeges, hogyha nekünk van problémánk, akkor a Thomas Gordoni eszközök közül az én üzeneteket használjuk megfelelő módon, illetve az értő figyelem is egy ilyen alapvető konfliktus megelőzési eszköz.
Mennyire gyakori ez, hogy tantestületeket látogat meg?
Annyira nagyon nem, hála Istennek, hogy Egerben az érsekség megszervezi ezeket a továbbképzéseket, ahol a 65 iskola igazgatója részt vesz, és akkor onnan szoktam meghívásokat kapni. Ebben az évben ez a harmadik meghívásom volt.
Hogyan lehetne ezt megfogalmazni, hogy milyen gyakorlati haszna tud lenni a mindennapokban egy-egy ilyen képzésnek?
Hát egyrészt jobban érezzük magunkat a bőrünkben, tehát hogyha a határokat meg tudjuk húzni, és ezáltal nincsen önértékelési problémánk, hogy már megint elfelejtettem, vagy nem tudtam nemet mondani, vagy nem tudtam kifejezni az igényeimet, akkor ugye kellemetlenül érzi az ember magát. De hogyha a szükségleteimet ki tudom elégíteni olyan módon, hogy közben a másikra is figyelek, akkor neki sem okozok problémát. Tehát mindketten jól tudjuk érezni magunkat a bőrünkben.
Mi szokott lenni a visszhang egy-egy ilyen közösségtől? Tehát ugye most azért, amit megéltünk, és én magam is szereplője voltam ennek, csak öntől kérdezem, néhány órát töltöttünk együtt, hogy azért egy ilyen foglalkozás, úgymond meg kell érkezni, és elég interaktív egy-egy ilyen foglalkozás, én most úgy láttam, hogy általában vagy más közösségeknél mi szokott lenni a tapasztalat, sikerül-e megnyílniuk?
Nehéz, tehát nehezen indulnak ezek a programok. Hát most itt együtt töltöttünk 6 órát. Ez a 6 óra azt gondolom arra mindenképpen jó volt, hogy meglátja a hasznát a tantestület. És ami nagyon gyakran előfordul, hogy fél év múlva egy év múlva még egyszer meghívnak, hogy egy kicsit fejeljük, meg egy kicsit jobban gyakoroljunk, vagy menjünk el egy kicsit még másfelé is. Például ugye most is beszéltünk arról, hogy különböző típusú diákok vannak, és hát mindegyiknél azért a bánásmód más és más. És ez jó, hogyha ezt tudjuk, hogy kivel hogyan.
XXVI. Arcok és sorsok portré biennálé. Ennek a programnak a megrendezésére készül szeptemberben a 60-i galéria, melyre 400 pályamű érkezett. A zsűrizése a hónap elején kerül majd sor, a kiállítás pedig szeptember 27-én nyílik meg. Ezen túlmenően a galéria vándor kiállítása is megújul a Városháza falain Van Gogh és Kora címmel. A részletekről Tompazé Mihály galéria vezetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Az évi nagy rendezvényünkre készülünk most, és ez pedig a 26. Arcok és sorsok portré biennálé. Ugye a jelentkezési határidő az már lezárult most a napokban.
Hát beérkeztek akkor már a pályán.
1400.
400?
400 munka érkezett, tehát aktív volt a részvétel. Ez is jelzi, hogy Attoni galériának van rangja, tehát nem csak az ország különböző részeiből, hanem Erdélyből, Felvidékről is küldtek alkotók alkotásokat, de ez mondjuk már nem meglepő, mert évek óta a különböző biennálékon így van. A zsűrizés a szeptember elején lesz. Én úgy látom, mert ugye már én láttam az alkotásokat, hogy egy nagyon erős és rangos mezőny fog összeállni, amelyek közül ugye hát ki kell majd válassza a zsűri az arany, ezüst és bronz diplomát, valamint esetleg a külön díjat.
Itt lesznek a zsűritagok, ezt a zsűritagok tudni, mindig fölkérsz valakiket, szakmai,
igen,
az magasrangú ismert személyeket.
Az Szilasi Ágot, aki 60-iak előtt ismert, igen, személyiség, ugye volt egy darabig a múzeum művészettörténész, ő a múzeumnak volt a vezetője, valamint F. Balogh Erzsébet, ő az EGRI festészeti tanszéknek volt a vezetője, és a múzeumból egy fiatal művészettörténész, őt is meg szeretném hívni, még nem bólintott rá, de bízom benne, hogy sikerült, hiszen mindenképpen egy rangos zsűrit szeretnék összeállítani.
Mikor ahogy lesz ez Misi, pontosan ez a biennálé?
A biennálé, ez szeptember 27-én, szeptember 27-én, 11 órakor, egy szombatnapon nyílik. A galériához hozzátartozik az is, hogy a Városházán is tartunk különböző kiállításokat. Szeretem ezt a galériát, úgymond a Városházi galériát, hiszen olyanok is megnézik, akik amúgy lehet nem jönnek el a Daliba, vagy máshol, egy kérdés megnézni, így belebotlanak a képekbe, és nagyon sokan megállnak, megnézik, és lehet, hogy rendszeres galéria látogatóvá.
Meg olyan szépé teszi azt a nagy teret, hogy mindig olyan színes ott.
Igen, és érdekes, mert egyik korábban egy alkalommal, egy nappal hamarabb leszettük a képeket, és uresek voltak a falon, uh-huh. Mindenki jött, hogy mi történt, hát mindenkinek feltűnt, hogy nincsenek képek a falon, alig várták már, hogy legyen.
Hatalmas üres tér lett.
Üres tér lesz. Már megszokták, ugye ez is 15 éve rendezünk ott tárlatokat a Városházán, és ezek is nagy sikernek örvendenek. Most a Városházán az első kiállítás, ugye az is megszokott, hogy a galériában bemutatott dolgokat átvisszük a Városházára is, hiszen minden szélesebb körbe szeretnék bemutatni az alkotásokat. Most ugye ez a Van Gogh és Kora című kiállítás, Szélénárnak a kiállítását hozjuk első körben, szeptember 17-én lesz a bemutató. Érdekes képek, aki már látta a munkát, mi tudja, hogy Szélénár egy nagyon sok oldalon izgalmas, érdekes és egyedi alkotó.
A 24-es főúton Mátrafüred térségében egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze délelőtt, melynek következtében 80 szenvedtek sérüléseket. A helyszínre a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem is kiérkezett. A közeli járatokat érintő zavarok miatt a volán forgalmában fennakadás volt a délelőtti órákban. A rendőrség sajtóreferense Vámosi Boglárka tájékoztatása szerint 8 személy sérült meg a balesetben, további részletekkel egyelőre nem szolgált. A Gyöngyösi Televízió beszámolója alapján a személyautó sofőrje hibázhatott, ami a baleset kiváltóka lehetett. Az érintett útszakasz teljes szélességében le kellett zárni Mátrafürednél. Bronzérmest lett Roska László gyöngyösi sportúszó a szingapúri világbajnokságon. A számos jó eredményt elért sportoló büszkén beszélt arról a felkészülésről és eredményről, melyet a nagy megmérettetésen kivívhatott. A részletekről Roska László sportolót hallják.
Legtávolabbi és egyben a legnagyobb. A legrangosabb, az már a második világbajnokságon szerepeltem itt. A mezőny az indulók számát tekintve a legrangosabb és legkomolyabb résztvevőkkel bíró világbajnokság volt. Nem csak ez ebből a kettőből, hanem azt mondták a régi nagy öregek, akár ilyen 40 évre vissza tekintve is, hogy ilyen erős világbajnokságon még nem szerepeltek. Idén 4 versenyen indultam, abból 3 országos bajnokság volt, és ez volt a 4. a világbajnokság. Sok kisebb verseny volt közben, akár külföldön, akár itthon, nem mentem el azokra. Próbáltam 3 magyar bajnokságot a lehető legjobban teljesíteni. Gyakorlatilag 11 egyéni magyar bajnoki címet szereztem ez alatt a 3 verseny alatt. Június közepén volt a 3. magyar bajnokság, és utána volt a legnehezebb ráfordulni még erre a világbajnokságra, ugye ami augusztus közepe. Tehát gyakorlatilag 2 hónap volt még, majdnem 2 hónap, és ez ilyenkor nagyon nehéz, hogy az ember azért egy magyar bajnokságra általában lezárja a szezont. Talán pihenni kellett volna, de ugye, ismerve magamat tudtam, hogy nem fogok pihenni, és inkább betettem egy jó pár nagyobb terjedelmű biciklit, már így kilométerre értem, elég sokat, ilyen 5-600 kilométert sikerült az egy hónap alatt teljesíteni, de mellette már elkezdtem az úszóedzéseket, illetve folytattam, mert le se álltam azzal, csak az edzésszámokat csökkentettem, a heti edzésszámokat. A világbajnokság az már rég elkezdődött, mikor én kiértem, és ez így is volt tervezve, nem azért, mert elkéstem, hanem ugye igen messze volt 6 órás időeltolódás, tehát számolnunk kellett az átállással, meg egyáltalán ugye nem szerettünk volna olyan sok időt kint tölteni, így a körülbelül a program felénél csatlakoztam a kintlevőkhöz. Főleg a váltók miatt utaztam ki, de az volt a szerencsés az egészben, hogy a versenykírás pont úgy volt, hogy az 50 méter mell, amire készültem az OB-kon is, meg egyáltalán a világbajnokságon is, az pont előző nap volt a váltókhoz képest, és akkor így a kérkezés után volt egy nap, amit edzéssel töltöttem, meg próbáltam volna átállni. Az 50 mell, és utána a váltók. Gyakorlatilag az 50 mell volt az, amire készültem ebben a utolsó 6-8 hétben, hiszen a váltóban is 50 mellen indultam, meg egy 50 gyorsan. Tehát rövid táv lett a felkészülésnek a célja.
Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem hullik, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. augusztus 27-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Eddig hol voltál? Gyere, indulj el velem. Amikor ültünk a parton, már tudtam, hogy elfog majd a remegés. Ölelt a csend, csak a lelkemben dúlt háborgó hullámverés. Fodrokat űzött a szellő, a nádban a vágyaim csalva elő. Tűnődve vártam, hogy valamit lépsz, de te nem voltál túl vakmerő. Félve szólt, hogy mit kell tennem. dudak szálltak a tóra, és hirtelen megfájdult a fejem. Gyerekek jöttek a móló felől, s én azt mondtam, jól van, legyen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: az Egri Ciszterci gimnáziumban a 9-es és 5-es diákok gólyahéttel, a pedagógusok pedig lelki nappal készülnek az új tanévre. Idén már a 39. városszépítő tábort szervezte meg a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület. A szakmákat népszerűsítő fesztivált rendeztek Gömörszöllősön. Sátoraljaújhelyen egy pumpapályát alakítottak ki. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A 9-es és az 5-es diákok gólyahéttel, a pedagógusok pedig lelkinappal készülnek az új tanévre, mondta el Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium főigazgatója.
Az új tanévet a tanári kar pedig egy lelki gyakorlattal kezdte. Mátra, Verebély, Szentkúton nemzeti kegyhelyünkön voltak. Mi volt ennek a lelki gyakorlatnak a témája?
A lelki gyakorlat témája a hit és a tudomány kapcsolata volt. Vizi János atya, jelenleg ő az iskola lelkészünk, ő kísérte bennünket, és ő tartott ebben a témában 3 előadást, ami nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és utána kis csoportokban még tovább fejtegettük ezt a témát, elmondhatta mindenki a véleményét. Nagy öröm volt számomra, hogy a nevelőtestületből jelentkeztek már önként kollégák arra, hogy vezessenek kis csoportot. Jöttek új kollégák, és 6 új kollégával kezdjük meg az idei évet. Ők is eljöttek, nekik is jó volt, egy kicsit ismerkedtek, illetve Orosz Lóránt, kegyhelyigazgató, nagyon szép bemutatót tartott nekünk, némi, hát az ismertetésen túl egy spirituális lelki élményt is nyújtott mindannyiunknak, úgyhogy augusztus 21-22-én tényleg ezzel kezdtük a munkát, és én úgy gondolom, hogy mindannyian fel tudtunk töltődni lelkileg is, szellemileg is, testileg is, de nagyon hasznos volt.
Igen, és ahogy említettem, már a gólyák megérkeztek az iskolába. Hány osztály, hány 9-es osztállyal kezdik az új tanévet? Ugye is itt kis gimnázium is működik a Gárdonyiban, tehát 5-esek is lesznek.
Igen, 3 9-es osztályunk van, és 1 5-es osztályunk. Mind az összes bejövő osztályban a 34 fős az osztály létszám.
És most itt a gólyahéten mi vár a diákokra? Mennyire népszerű a gólyahét?
Már ez az utolsó nap a nagyoknak, tehát a leendő 9-eseknek 3 nap. Ezt elkezdték már 25-én hétfőn, és ma délben fog véget érni. A kicsiknek pedig a leendő 5-es diákoknak tegnap volt egy gólyanap. Ennek elsősorban az a célja, hogy megismerjék egymást a diákok, az osztályfőnökeiket, egyáltalán az évfolyamot. Sokféle színes programot szervez az iskola diák önkormányzata a gyerekeknek, és hát közel 100%-os a részvétel. Itt alszanak bent az iskola kollégiumába, és hát majd délbe fogják elhagyni az intézményt, aztán hétfőn újra találkozunk.
Idén már a 39. városszépítő tábort szervezte meg a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület. 56 fő segítő felnőtt, 43 általános iskolás és 14 középiskolás egy hétig dolgozott, szépítette Kisújszállást. A részletekről Tatár Zoltánt, a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét kérdezzük.
Idén nyáron is megszervezték a város szépítő tábort. Ebben, ahogy a honlapon, illetve a közösségi médiában láttam, elég sok fiatal részt vett.
Igen, ennek a tábornak nagyon nagy különlegessége az, hogy az országban működő hasonló civil szervezetek közül úgy tudjuk, hogy ez az a tábor, amelyik legrégebb óta és folyamatosan megrendezésre került. Érdekessége, hogy a bejegyzésünket megelőzően már volt az első tábor, tehát a tábor egy évvel idősebb, mint ahogy az Egyesületet bejegyezte a bíróság, hogy az idén volt a 39. úgynevezett városszépítő táborunk, amelyet minden évben folyamatosan, még a Covid ideje alkalmával is sikerült megrendeznünk.
Hogy kell ezt a tábort elképzelni? Gondolom, itt a kisújszállásiak jönnek, mennek, haza is mennek, tehát nem egy ilyen bentalvós, tehát miből áll a tábor, meddig tart?
Igen, a nyári táborokon közül ez egy minden szempontból különleges tábor, nem azért, mert mi készítjük, hanem azért jönnek a fiatalok, hogy tehessenek, dolgozhassanak a városért. Tehát ez nem egy ilyen szórakozó jellegű, bár erre is van lehetőség. A tábor egy hete alatt gyakorlatilag délelőttönként dolgozunk, és délutánonként egyéb lehetőségek vannak biztosítva a fiatalok részére. A legfontosabb része az, hogy nem csak fiatalok vannak, hanem ha például az idei számokat nézzük, 56 fő segítő felnőtt volt, és ezen felül volt 43 fő általános iskolai diák, és 14 fő középiskolás, úgynevezett közösségi szolgálat teljesítésére is tudunk lehetőséget biztosítani, és ezek így együtt dolgoztak egész héten. Hát ez erősíti egyrészt az együtt történő munkavégzés lehetőségét, az idősebb felnőttektől megtanulni, hogy lehet egy-egy munkafolyamatot elvégezni, az egymásra figyelést, és természetesen a város lokálpatriotizmusnak a erősödése is van ebben.
Ez egy elég jelentős létszám, úgy gondolom, hogy ennyien összegyűlnek, akkor gondolom évről évre, és tenni akarnak a városért. Mi volt konkrétan a feladatuk ezen a nyáron?
Hát ez lehet, hogy kevés lesz a rádió műsor ideje. Kása Attila titkárunk, egyben a tábor vezetőnk áldásos munkájának köszönhetően ez elég sok előkészületi munkálatot igényel. Tehát először is úgy nagyjából járjuk ugye a várost, ismerjük a nehézségeket, és akkor próbálunk azokon a területeken segítkezni, ahol az adott intézménynek vagy az önkormányzatnak nem jut elég forrása, vagy nem fókuszálnak arra, ugyanakkor mi úgy gondoljuk, az érdemes lenne megszépíteni. És hagyományosan ugye a legerősebb segítőink az iskolák, és azt, mivel ők jönnek segíteni nekünk, így mi visszasegítünk, tehát elsődlegesen az oktatási intézményekben tevékenykedtünk, itt voltak kerítésfestések, pakolások, kisebb-nagyobb javítási munkálatok, de ugyanígy a fürdő területén gyomlálás, festés, mázolási munkálatok, de a város területén is, ahogy a legjelentősebbeket nézzük, vannak itt különféle emlékhelyek, amelyeket mi állítottunk, és ugyan átadtuk az önkormányzatnak, de ezeket mint újra gondoztuk, a Kunkapút, a Báránykutas vízkivételi helyet, és a gémeskutas területünket, és a játszótereket frissítettünk, meg festettünk, de virágot is ültettünk, és egyébként hagyományosan már 5. éve minden évben egy-egy fát ültetünk, növelve ezzel is a város faállományán.
háromnapos, a szakmákat népszerűsítő fesztivált rendeztek Gömörszőlősön. A rendezvény célja az volt, hogy élményszerű, kézzelfogható módon mutassák be a diákoknak, családoknak és minden érdeklődőnek a különböző mesterségeket, miközben betekintést nyújtanak Gömör népi kultúrájába, mesterségeibe és értékeibe. A részletekről Kocsis Juditot, a település polgármesterét hallják.
A lakosság lélekszáma hát alig éri el a 80 főt, és hát a közfoglalkoztatottak, akikre tudunk minden nap számítani, ők kevesen vannak. Úgyhogy ez összefogással történt. Nem is szoktunk minden évben nagy rendezvényt csinálni, de most összefogott a falu több egyesülete, aztán a kőfaragók egyesülete, és így együttesen erőt képviselünk. A kulturális programoknak az előadóit úgy szerveztük, hogy a térségből, Gömörből legyenek legfőképpen, és nyilván más helyszínről is, más fővárosból is például érkezik előadónk. De nyilván költséghatékonynak kell lenni, hiszen ez nem egy pályázati támogatáshoz kötött rendezvény, hanem tényleg valódi összefogásból valósult, megvalósítjuk meg. Nagyon sok adományt kaptunk putnoki vállalkozóktól, boltoktól, tombola felajánlás és egyéb felajánlás címen, és mindenki beleteszi idehaza is Gömörszőlősen szívét, lelkét. Közfoglalkoztatott dolgozunk, az étkezéseknek a hátterét biztosítják, és kézművesek pedig ugye a programok adásában segítkeznek. Gyerekekre is gondoltunk természetesen, mert várjuk a térségből a családosokat, és a gyerekeknek nagyon érdekes, folyamatos programot biztosítunk a háttérben.
Végül Tótné Győr Erzsébetet, a Gömöri Kulturális Egyesület elnökét hallják.
Mint a Tompamiel Gömöri Kulturális Egyesület elnöke, tehát támogatjuk ezt a rendezvényt anyagiakkal is, meg a jelenlétünkkel is, tehát nagyon sok tagunk részt vesz benne, meg itt van a rendezvényen, és a gyerekeket pedig a Pécsi József általános iskolából és a Serényi László általános iskolából hoztam, hogy megismerkedjenek a különböző foglalkozásokkal, főleg itt ugye a régebbi foglalkozásokkal, de újabbakkal, és voltunk ugye üzemlátogatáson, itt pedig a kőfaragásról, fafaragásig, kézműves dolgokkal ismerkedhetnek meg.
Egy újabb attrakció várja az extrém sportok szerelmeseit Zemplén fővárosában. Sátoraljóújhely vezetése egy pumpapályát alakított ki a Zemplén kalandpark mellett, amely rekordgyorsasággal 2 hónap alatt elkészült, így még az ősz folyamán is ki tudják majd használni a kerekesek, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
Elkészült a pumpapálya, a mai napon a műszaki átadás, és hát egyre több biciklis fiatal van, hiszen azért ez feldobja a sportágnak a szeretetét, ez a pálya. Kirakjuk azt az információs táblát, amelyben benne vannak a szabályok, mert hogy ilyen esetekben is fontos a balesetek megelőzése, mert hát természetesen az a lényeg, hogy nem csak jól érezze magát mindenki, hanem testben és lélekben éppen menjen haza. Még munka lesz vele, hiszen még a mai napon is megy a füvesítés, utána locsolni fogják a pályát sok-sok időn keresztül, ilyen melegben meg különösen, illetve a felső részére a műanyaglapokat szeretnénk lerakni a két oldalára az aszfaltcsíknak, hogy azzal is óvjuk a rézsüt, amíg be nem áll a gyökerektől a fixen a talaj. Ez hosszú folyamat lesz ilyen nyár alatt, ez nem megy egyről kettőre, de reméljük, hogy minden rendben lesz. De hát én tudom, hogy készen van, és ha gyerek lennék, én is azt mondanám, hogy hát azért csak ki kéne ezt próbálni, hát akkor meg hajrá!
A pálya kialakítása és kivitelezése nagy kihívás volt a meleg időjárás miatt. Szerkezetét úgy alakították ki, hogy többféle nehézségi fok kipróbálható legyen, valamint egy sajátos medence részt is tartalmaz az új pumpapálya, mondta el a kivitelező cég vezetője Nagy Oszkár.
A nyár közepén vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A füvesítés része maga, ami egy kicsit kihívást okoz számunkra, de a várossal együttműködve szerintem ezt a most már nagyon közelgő szeptemberi őszi szezonnal ezt fogjuk tudni abszolválni. Egyébként minden más tekintve teljes mértékben elkészült, a pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják azaz gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd, illetve pirossal jelöltük itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöld csíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el, tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak, nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek, kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem, hogy erősen ajánlott, hanem, hogy kifejezetten kötelező, a bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát, ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára az Egri Bazilikában kedden. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, Ternyák Csaba egrieseket, Hortobágyi T. Cyril Pannonhalmi főapátot, aki a napi program fő előadója volt, köszöntötte továbbá a paptestvéreket, az intézményvezetőket, pedagógusokat és a Szent Gellér díjasokat. Úgy fogalmazott, a szent évben új reményekkel és lehetőséggel kezdjük a tanévet. Ternyák érsek szentbeszédében rámutatott, az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, hogy ne fáradjunk, fásuljunk bele a feladatokba. Ez az együttlét is erősít bennünket, azért vagyunk itt, hogy együtt imádkozzunk, és felülről az Istentől kapjunk igazi bátorítást. Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen, így imádkozunk, hogy az új tanévet az Úr nevében kezdjük. Jézus megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki tanít és emlékeztet bennünket, és ez az ígéret nagy reményekkel tölt el mindannyiunkat. Az idei tanév mottója, legyetek a remény zarándokai, ez nem a mindennapi apró cseprő reményekre vonatkozik, hanem arra, ami örömet, vigasztalást, bátorítást jelent, hogy van gyógyír az elmúlásra. Életünk legnagyobb problémája már megoldódott, a végső küzdelem eldőlt, megváltott emberek vagyunk, győzött az élet. A főpásztor a Szentleckéből, Pál apostol római leveléből idézve, a múlandóságról, a reményről emlékedve úgy fogalmazott, minden és mindenki az örök létre vágyik, a megváltás ígéretére, az új világra, amikor Isten újjáteremt mindent. Mi Isten gyermekei, országának polgárai vagyunk, és a remény táplál bennünket, amihez a hitből kapunk erőt. Az oltár melletti szentévi keresztre mutatva az érsek azt mondta, ez a remény jele számunkra, mert a keresztben van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Reményünk végső és szilárd alapja az örök élet hite, idézte Ferenc pápa bulláját Ternyák érsek, hozzátéve a halált Jézus Krisztus átjáróvá tette az örökké valóság felé. Szent Pál is azt mondja, Krisztus feltámadása nélkül nincs értelme a tanításunknak, a hitünknek. A kereszt áldozattal minden értelmet nyert, életünk valamennyi pillanata. A Szentlélek Úristen erősítsen meg bennünket ebben a hitünkben, és adja meg mindannyiunknak a hűség ajándékát, zárta tanítását a főpásztor. A szentmisét követően Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát órát labóra az oktatásban is címmel tartott előadásában elmondta, 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található. Úgy fogalmazott, többféle vezetési modell ismeretes az iskolákban, miként a cégek világában is. Rámutatott, a fenntartónak arca kell, hogy legyen, és világnézetileg, spirituálisan megalapozottan kell oktatni, nem bezárva, elszigetelve, hanem az evangéliumi értékekre nyitva. Az előadások után adták át a Szent Gellér díjakat és az igazgatói megbízó leveleket. Az ünnepség végén Ternyák Csaba egriesek megnyitotta a 2025-26-os tanévet a már ismertetett mottóval, legyetek a remény zarándokai. Az Egri Főegyházmegyében Szent Gellér díjasok lettek az idén, aranyfokozatban Barátné Éliás Tünde gazdasági vezető a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolából, Belles Istvánné hitoktató a Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és óvodából Bárévéről, Deli Julianna tanárnő Jánszapáti Gróf Széchenyi Gimnázium és Általános Iskolából, Kovácsné Kelemen Rita tanítónő a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és óvodából Balaton településről, valamint Lovászné Török Magdolna igazgató, Jászvényszaru Bóla, a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából. Ezentúl ezüst fokozatban részesült Kerőcsné Rédei Márta konyhavezető, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnáziumból, Kátainé Markó Anita tanárnő, a Szent György Katolikus Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézményből Jászalsó Szent Györgyről, Sándorné Halász Erzsébet tanárnő, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikumból Egerből, valamint Weberné Zsák Gabriella tanítónő a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából. Idén a gyöngyösi Szent Bertalan plébánia templom adott otthont az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatnak, melynek mottója Máté evangéliumából vett idézet volt, tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. A kétnapos lelki gyakorlat elmélkedéseit Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke tartotta, Bángi Magyar Anna, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetője, a lelki gyakorlat szervezője elmondta, az alkalom fontos közösségi esemény is, ahol a cigánypasztorációban tevékenykedők, civilek, szerzetesek, papok, közösségvezetők kapcsolati hálója is erősödik. A lelki gyakorlatot 2018 óta mintegy 100 fő részvételével minden évben megrendezik az ország különböző pontjain, lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy az adott régióból minél többen bekapcsolódhassanak a cigánypasztorációs közösségbe. A bűnbánat és a megbocsátás témájához kapcsolódott Lóli Attila tanúságtétele is, aki beszélt nehéz gyermekkoráról, kábítószer használata és bűnöző életmódja következményeiről, valamint a megtérés felszabadító élményéről. Ma már börtönmisszió keretében jár vissza a rácsok mögé, hogy saját történetén keresztül motiválja a fogvatartottakat. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Roma Pasztorációs Bizottságának elnöke magyar és lovári nyelven mutatta be a szentmisét. Szentbeszédében a püspök egyebek mellett a bűnbánat jelentőségét hangsúlyozta. Fájdalmak, tragédiák, krízisek mindannyiunk életében vannak, ami felháborodást, elkeseredést vált ki belőlünk. Jézus ilyen helyzetekben is bűnbánatra szólít minket. Ezek a nehézségek, jelzések, figyelmeztetések, hogy megtérjünk és átalakítsuk az életünket. Amíg élünk, addig lehetőségünk van változtatni. Ha szenvedésér, abban Isten kopogtat, be akar lépni az életünkbe. A megtérés kapcsán a püspök az általános emberi hibákra hívta fel a figyelmet, amelyekkel szembe kell nézni, és amíg lehet, változtatni kell. A magyarok tipikus nemzeti hibája az állandó panaszkodás, negatív gondolkodás, széthúzás, marakodás, kétségbeesés. A cigány értékek között említette a családcentrikusságot, a gyermekek szeretetét, az érzelmek kifejezésének képességét, a mély hitet, ünnepelni tudást, zenéhez és tánchoz való tehetséget. A rengeteg kincs mellett megemlítette azokat a területeket is, amelyeken változtatni lehetne: szavahihetőség, megbízhatóság, becsületesség, halsányság, az élet és a mindennapok tervezésének hiánya, lustaság, felelősségvállalás. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy hitük ne csak szép érzésekről szóljon, hanem megújult életet jelentsen. A lelki gyakorlat vasárnapi záró szentmiséjét, mely egyben a Szent Bertalan templom búcsú ünnepe is volt, Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Prédikációjában a főpásztor a valódi vallásosság jegyeiről beszélt, azokról a tettekről, amelyekkel nem mások elismerését akarjuk kivívni, nem színlelésből, nem jutalomvárásból teszünk valamit, hanem Isten iránti szeretetünk motivál bennünket. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeket úgy teszünk, hogy csak az Isten tud róla. Jézus erről szól a hegyi beszédben: amikor alamizsnát adsz, akkor ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, vagy amikor imádkozol, akkor menj be a szobádba, hogy senki ne lássa, hogy te most éppen imádkozol, de mennyei atyád lát és megjutalmaz téged. Tehát csak az a fontos, hogy belső indítatásból, szívből tegyük ezeket, akár titokban tartva jó tetteinket. A lelki gyakorlat résztvevőit arra bíztatta, hazatérve közösségeikbe meg tudják mutatni Isten iránti hűségüket és szeretetüket. A cigánypasztorációt szerte az országban görög és latin ritusúak szoros együttműködésben végzik. A lelki gyakorlat alkalmat ad az egység megteremtésére és megélésére cigányok és nem cigányok, görög és római katolikusok között. A szervezők vallják, hogy a cigánypasztoráció egymás megismerésén és tiszteletén alapul. Évről évre azok gyűlnek össze a lelki gyakorlaton, akik a cigánytestvérekkel való lelkipásztori munkának, az evangélium átadásának lényegét végzik. A találkozó feltöltődése, megerősítése és természetesen a kihívások mentén közös gondolkodásra is alkalmat ad. 14. Leópápa szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Búdi Mária Magdolna boldoggalvatásának időpontját. A lelki előkészület jegyében a Veszprémi Főegyházmegye honlapján időről időre bepillantást nyújtanak a hitért vértanú halált halt litéri munkáslány életének epizódjaiba. Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, egy vízimalom cseléd lakásában. A településen nem volt önálló plébánia, így a nemes tördemici Szent Mihály templomba vitték el megkeresztelni. A település 1950 óta Badacsony tördemic. A plébános helyett, mert hogy Debreceni Gyula a plébániától távol volt, ideglenes kisegítője, Ravasz István, a Veszprémi Szent Mihály Székesegyház karkáplánya szolgálta ki neki a keresztség szentségét 1921-ben Nagy Boldogasszony ünnepén. Az egyház Mária ünnepei közül a legjelentősebbiken Szűz Mária mennybevételének napján. Szűz Mária szent szíve ekkor már magába fogadhatta Magdit, hiszen vértanúsága fájdalmas pénteken történt. Ez a virágvasárnap előtti utolsó péntek a fekete héten Mária a fia szenvedéséből részesülő és Krisztus kereszthalára készülő anya napja. Magdi szülei Szigligeten nem rendelkeztek sem rokonsággal, sem ismerősökkel, szinte nem is volt társadalmi kapcsolatuk, így a kenyéradó gazdát és lányát, Turbék Istvánt és Máriát kérték fel a keresztszülői tisztségre és feladatokra. A keresztelési anyakönyv bejegyzéséből kiderül, Magdi szülei nem kötöttek sem polgári, sem egyházi házasságot. Magdi szüleihez csak édesanyja Nika Mária van bejegyezve, az édesapa nem. Származásaként pedig a törvénytelen anyakönyvi rovat van kitöltve. A keresztnévi bejegyzés szerint a Mária Magdolna nevet kapta, végig tekintve a tördemici keresztelési anyakönyv bejegyzéseit, pár furcsaság szemet szúr. Magdi életében még a megkeresztelése sem volt minden akadálytól mentes. A szigligetiek a születésnapján vagy másnap vitték el gyermeküket megkeresztelni, Magdi esetében ez egy kerek 7-7 nap. A 130 plébániai keresztelési bejegyzésből egyetlen van olyan, ahol ez az intervallum 10 nap. A hosszú idő általában magyarázható azzal, hogy az egyik fél református, a másik pedig katolikus volt. Magdi esetében azonban a törvénytelen származás az egyhetes intervallumra nem ad magyarázatot, mert másik két ilyen esetnél a születésnapján, a harmadik esetben pedig 4 nap múlva megtörtént a keresztelés. Inkább a családi helyzet húzódhatott meg a háttérben, a születési és keresztelési időközti viszonylag nagy időtávlatot tekintve. Bódi Mária Magdolna a visszaemlékezések szerint nagyon szerette a nevét, mert emlékeztette Máriára, a Szent Szűzre, Magdolna neve pedig állandóan hivatására figyelmeztette, mert az én hivatásom az, hogy tévejgő lelkeket, Mária Magdolnákat szerezzek az Úrnak. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében augusztus 28-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Kött az ősz, Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában a halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkembe kis
a régió sportja.
Augusztus 30-án Miskolcon a Speedway Sportarina ad majd otthont a nyárzáró salaksónak. Sport és egészségnap várta az érdeklődőket Nyíregyházán, Jósavárosban. Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Sportszakmai együttműködési megállapodást kötött Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, és a Kazincbarcikai Sportközpont Delfin Vízisportklub. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Augusztus 30-án Miskolcon a Speedway Sportarena ad majd otthont a nyár záró salaksónak. Mindeközben egy jó ügy mellé is állnak, ami nem más, mint az, hogy a rendezvény ideje alatt a Zsófi Reménysugár Egyesület adományokat gyűjt Kistóth Dorkának, aki súlyos betegsége miatt folyamatos mozgásterápiára és gyógykezelésre szorul. Dorka mindössze 5 éves, Helyőbábán élt családjával. Születése után 3-as fokozatú agyvérzést kapott, és az epilepszia is tovább nehezíti mindennapjait. Sport és egészségnap várta az érdeklődőket Nyíregyházán, a Jósavárosban. A hagyományoknak megfelelően idén is kétnapos programsorozatot szerveztek a városrészben. Az 51. Jósavárosi napok minden korosztály számára kínált kikapcsolódási lehetőséget. Túróci Kingát, az Együtt a Családért Kulturális Egyesület koordinátorát hallják.
5 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy valamilyen mozgást csempészünk bele a Józsavárosi napok első napjába, és hát kezdtünk egy sportrendezvényt életre hívni. Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzatának sportbizottságának támogatásával sikerült is ezt megvalósítani. Immáron 5. esztendeje előzi meg a Józsavárosi napokat egy sportnap, ahol mindenféle sportág kipróbálására lehetőséget biztosítunk, de nyilván a sportolási lehetőséghez hozzákötjük a szórakoztató elemet is, és így a gyerekek ugrálóvárral, illetve ijászata jurtával tudunk nekik kedveskedni, és hát kézműves foglalkozásra, ami elmaradhatatlan egy-egy ilyen rendezvényen, de a legfontosabb a sport.
Jósaváros csendes hétköznapjait már 5. éve pesdíti fel a Sport és Egészségnap, ahol rengeteg programmal készülnek minden korosztály számára. Ebben az évben egy új elemmel is kiegészült a kínálat. A Rolling Kids közlekedésbiztonsági projekt célja, hogy a gyerekek megtanuljanak biztonságosan közlekedni. Ehhez olyan különböző kísérő programok is rendelkezésre álltak, amelynek játékos edukációs töltete is volt. A résztvevő alapítvány jótékonysági céllal is érkezett a Jósavárosi rendezvényre. Kocsis Enikőt, a Határtalan Segítség Alapítvány elnökét hallják.
A Határtalan Segítség Alapítvány nagyon szeret segíteni a rászoruló gyerekeknek. Többek között Ukrajnába a háború kitörése óta több mint 150 járművel vittünk, mert különböző adományokat rendeztünk be, kórházba, szülészeti osztályt, és különböző gyermekotthonokkal van most már 13 éve kapcsolatunk, úgyhogy ott is igyekszünk fejleszteni nem csak az adott lehetőségeket, hanem azt is, hogy oda is elvigyük a Rolling Kids-nek az élményprogramját. Ezért a mai rendezvénynek is van egy jótékonysági vonulata, ez pedig az, hogy Nagy Szabina önkormányzati képviselővel egyeztetve több mint 1 tucat családnak tudunk segíteni az iskola kezdésben. Átadtuk neki az iskola kezdéshez szükséges eszközöket, toltartókat és táskákat a gyerekeknek, és ő az itteni védőnői hálózat segítségével pontosan célba fogja juttatni azokhoz a családokhoz, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Egy lassíts feliratú teknőc tábla pedig a biztonságos közlekedés fontosságára hívja majd fel a figyelmet ezentúl, amely szintén az Egyesület ajándéka volt. A sportnap az 51. Jósavárosi napok előfutára volt, annak a több évtizedes hagyománya a bíró rendezvénynek, amely 2024-ben még a Nyíregyházi Települési Értéktárba is bekerült. Jósavárosban igazán aktív a közösségi élet, ez köszönhető az itt működő egyesületek munkájának, akik időről időre színes és érdekes tartalmas programokat szerveznek az itt élőknek. Nagy Szabina önkormányzati képviselőt hallják.
51 évvel ezelőtt a szervezők azért indították útjára, hogy egy közösségformáló jelleggel összehozzák az itteni lakosokat, az ide költöző lakosokat, a családokat egy kicsit ki tudják mozdítani a panelrengetekből, és büszke vagyok arra, hogy 51. alkalommal sikerül életre hívni, megrendezni, és a mostani lakosokat, sőt vannak köztük olyanok, akik már idősként jönnek le, és visszaemlékeznek a régi rendezvényekre, és újra át tudják élni annak a szépségét, annak az örömeit, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, és mindig élvezett benne dolgozni, hogy életre tudjuk hívni.
Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik a tiszafüredi kiinduló pontról indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahová eddig a PET kalózok még nem jutottak el. A részletekről Dorkó Viktóriát, az ifjúsági PET kupa szervezőjét hallják.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET kupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a PET kupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a két évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére.
Sportszakmai együttműködési megállapodást kötött Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és a KSK Delfin vízisportklub. Szitka Pétert, Kazincz Bacika polgármesterét hallják.
Nyilvánvalóan ez egy nagyon boldogító pillanat, amikor alapvetően egy olyan jellegű kapcsolat jön létre, egy háromszoros olimpiai bajnok és egy helyi egyesület között, amiben azt gondolom, hogy a város és a sport élet az igen gazdagodik. Tehát egy ilyen jellegű mellé azt gondolom, hogy a város mindig is oda fog állni. Támogatjuk ezt az együttműködést, segítjük ezt az együttműködést, és nyilván nekünk is az a célunk, hogy ez a komplexum és maga a sportélet Kazincbarcikán és ezen belül is ugye a vízilabda gyakorlatilag kitűzön magának olyan jellegű célokat, amelyek a város hírnevét öregbítik.
Most pedig Halász Bélát, a KSK Delfin Vízisportklub elnökét hallják.
Itt most a kettő vízilabda egyesületnek az együttműködéséről van szó, ahol egy nagyon nagy tradíciókkal rendelkező egri vízilabda klubbal működünk együtt utánpótlás nevelés érdekében. Az a célunk, hogy minél több gyermek bekerüljön a vízesportok világába, minél többen a vízilabda sportban, és hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a tehetségeknek is a továbbfejlődésre.
Végül Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hallják.
Vizes olimpiai bajnokként mindig öröm egy uszoda átadása, uszoda épülése. Azt gondolom, hogy ez egy méltó szentélye lesz majd a jövőbeni vizes sportoknak, úszásnak, vízilabdának, minden egyébnek. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem polgármester úrtól és ugye a Delfinektől azt a felkérést, hogy működjünk együtt. Ez az együttműködés ugye nem csak a személyemről szól, hanem kifejezetten a két klub, ugye az Egri Vízilabda Klub és a Kazincbarcikai Delfinek közötti együttműködés. Szakmailag szerintem egy jól felépített, nagy tradíciókkal bíró egyesület tapasztalatait tudom megosztani Béláékkal.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.